Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes 5. könyvében, a 7. fejezet 6. versétől a 12-ig a következőképpen. Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. De megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, elpusztítja őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt. Tartsd meg tehát azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én parancsolok ma neked, és teljesítsd azokat. Ha tehát hallgattok ezekre a döntésekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te Istened is hűségesen megtartja a szövetséget, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Isten gyakran hangsúlyozza a maga szentségét, és azt is, hogy ennek vele járójaként népe is szent kell legyen. Arra választott ki minket, mindannyiunkat, akik itt ülünk az Isten tiszteleten, hogy Krisztus népe legyünk. Arra választott ki minket a keresztségben, hogy szent népe legyünk, hogy az ő szent gyermekeiként éljünk ebben a világban. Ez a mi nagyszerű kiváltságunk, ugyanolyan nagyszerű, mint amilyen Izrael népének a kiválasztása volt, és egyúttal épp olyan érthetetlen is, hiszen mi sem jeleskedhetünk semmiféle érdemmel, ami méltóvá tenne erre a megtiszteltetésre. Minden esetre, amint Mózes által kijelentette Isten Kánaán elfoglalására készülő zsidóságnak, úgy az egyház népének is kijelentette apostola által, hiszen Péter is úgy ír, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő világosságára hívott el titeket. És ugyanígy idézi Mózest is, hogy mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint meg van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nem kétséges tehát, hogy amit Mózes elmondott Izraelnek, ebben a mai szakaszban is, az Jézus nekünk is elmondja. De az is kiemeli ezt a részt, és a ránk vonatkozó voltát is, hogy ennek a mai igének egy érdekessége az, hogy tudjuk jól, hogy a megkísértés idején mind három válaszában Jézus Mózes 5. könyvéből felelt Sátán csábítására. Nem ebből a szakaszból ugyan, de amiatt, hogy ugyanebben a könyvben olvassuk az összefoglaló buzdításokat, intéseket, biztatásokat és ígéreteket, ez mégis mutatja azt, hogy ez egy sarokpont ez a könyv a mi számunkra is, és így is mondhatjuk, ha nem akarsz elbukni keresztény voltodban, a kísértésekben, és nem akarsz ezáltal a kárhozatba süppedni, akkor bizony meg kell értened azt is, hogy mit jelent Isten kiválasztottjának lenni. És mit jelent az életedben is Krisztus kiválasztottjaként, szent népként élni. Most temetések között, gyász és megemlékezés közepette is különösen fontos, hogy ezt megértsük, hiszen mi az, ami megtarthat minket a súlyos helyzetekben, mi az, ami más kísértésekben is, de az élet végével kapcsolatos kísértésekben is megtartó erő tud lenni számunkra. Amikor valamiféle kiválasztásról van szó, akkor teljesítményben gondolkodunk, és teljesen természetesnek vesszük, hogy hát érdemek szerint, aki méltóbb rá, az kapja meg majd ezt. Más eset ugyan a korrupció, ahol mégsem így történik, de valahol elvben tudjuk, hogy ez kell hozzá. De elmúlt időben elnyertük a 2021-es vizes világbajnokság rendezésének a jogát. Hát majd, mint más versenyekre is, ide is nyilván az alapján kerülnek be a sportolók, hogy az előválogatásokon milyen eredményt is tudnak felmutatni. Ki az, aki erősebb volt, ki az, aki gyorsabb volt, nagyobb, érdemesebb. És ha Isten népe, akár ószövetségi, akár újszövetségi népét tekintünk, rátekintünk önmagunkra, az önnön jóságunkra, a gyorsaságunkra, az erejünkre, a nagyságunkra, vagy bármifajta érdemeinkre, alkalmasságunkra, akkor bizony meg kell állapítani, nem rendelkezzünk semmi olyan erénnyel, ami méltóvá tenne arra, hogy Isten választása éppen ránk essen. Sem a közösség egésze, sem annak egyes tagjai nem olyanok, hogy méltóak lehetnének Isten választására. Bizony, igen, csak méltatlanok vagyunk, és csak rácsodálkoznunk lehet arra, hogy hát akkor mégis hogyan lehetséges az, hogy Isten kiválasztottai lehetünk. A héten tették közzé az idei egyetemi felvételi ponthatárokat, amelyek arról döntenek, hogy bizonyos egyetemi szakoknak kik lesznek a kiválasztottjai. Hát bizony, ilyen pontozásos bejutásban gondolkodunk, ilyenfajta kiválasztásban gondolkodunk, még a hitélet, a lelki élet terén is. Ahogyan ezt egyébként az Ószövetség népét is megfigyelve látjuk, hogy milyen alaposan megkísértette őket ez, de ugyanúgy látjuk az Újszövetség népében is, és törbe ejt ez a fajta felfogásokunkat. Nem véletlen, hogy Jézus is figyelmeztet, hogy ne az érdemszerző pontszámokra tekintsünk. Nem az számít, hogy én rendes ember vagyok, külön, mint mások, hogy én templomjáró vagyok, nem úgy, mint akik most is otthon maradtak, hogy én naponta imádkozom, nem úgy, mint a szomszédom, hogy én rendszeresen olvasom Bibliámat, nem úgy, mint a legtöbb keresztény. Mástól se harsognak ezek az érdemek, csak az éntől. Én. Én a különb, nem úgy, mint mások. De nem arról van szó, hogy én milyen vagyok, hogy én mit választok. Izrael népénél sem arról volt szó, hogy Istent ő választotta, és akkor ő lett az Istene, hanem arról van szó, hogy az Úr választotta ki őket. És pontosan ezt mondja Jézus is, mert nagyon jól tudja, hogy az apostolokat is, és mindannyiunkat is veszélyeztet a magunk hitében, a magunk döntésében való gőgös bizakodás. És ezért is szól Jézus is így, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Az érdemeinkben való beképzelt bizakodásból józanítson végre ki Isten szava, miszerint Krisztus nem azért választott ki minket az üdvösségre, mint hogyha bármivel is különbek lennénk másoknál. De tegyük azt is hozzá, hogy ugyanakkor nem azért választott ki minket, hogy ne kellene másfajta értelemben, mégiscsak különnek lennünk másoknál, azaz ne kellene gyümölcsöt teremnünk, ahogy Jézus az előbb mondta. Mert jól lehet, nem a gyümölcs fakaszt ágat és fát, de a fának és az ágnak gyümölcse van. Nem érdemeinkből élünk, nem, mert csupán egyetlen egy magyarázat van Isten szeretetből fakadó kiválasztására, az ő kegyelmes szeretete. De akkor tegyük viszont hozzá, hogy itt Isten is elmondja, akkor éljünk is napról napra ebből a kegyelemből, mint Isten szent népe. Mert bizony a szent népként való lét a sajnos manapság nem, hogy a keresztény életgyakorlatunkban nem jelentkezik, de valljuk meg őszintén, hogy még csak elérendő szinten sem jelentkezik, mint ami megvalósítandó cél lenne az életünkben. 2 hét múlva megrendezésre kerül a 6. ősagárdi agárfesztivál. Ezen lesz gyorsasági verseny is. Éppen a héten olvastam egy agárversenyes történetet, és meg kell valami, hogy bizony olyanok vagyunk mi is, mint ebben pórulját agarak. Ugyanis az történt, hogy ez a műnyúl, amit húznak előttük, hogy legyen hát biztatásuk szaladni, és valami ugye hajtsa őket, és ezt elektromosan vezérelve az adott sebességükhöz igazítva mindig előttük járva húzzák. Hát egy amerikai agárversenyen egyik alkalommal ez a műnyúl ez felrobbant. Elkezdett füstölögni, valami zárat lehetett, aztán fölrobbant, nagy bum, és annyi a műnyúlnak. Hát a kutyák meg voltak zavarodva. A többségük az lógó nyelven lefeküdt, hogy hát akkor most már nincs hova futni. És bizony ez a keresztények többségét jellemző eltunyulás. Aztán voltak olyan kutyák, akik pedig a tribűn falának rohantak és bordájukat törték. Hát most talán mondhatjuk, hogy ez a tévtanításokat, azoknak a pusztítását jellemezheti. És 2 olyan kutya volt, aki megzavarodottságában szó szerint megkergült, és a saját farkát kezdte elkergetni. Hát bizonyos értelemben is sok keresztényre jellemző, amikor csak magunk körül forgunk, és befelé fordulunk, elzárkózunk, egy zárt kört alkotunk, ahelyett, hogy a misszióban kifelé nyitnánk. De ezek közül, a kutyák közül, akik elindultak ezen a versenyen, egy se ért célba. Elvétették a célt, mivel nem volt meg a motivációjuk a műnyúl felrobbanása után. Hát nehogy ilyen keresztényeké legyünk mi is, akik előtt felrobban a motiváció, akkor legalábbis, ha magunk választotta motivációk, mozgatnak minket. Ha mi választjuk ki, hogy miért érdemes egyháztagnak lenni, miért érdemes keresztényként élni ebben a világban, miért érdemes egyáltalán hinni, és bizony az életünk során sok-sok csalódás fog érni, mert ezek a műnyulak sorra, mint a lufik kidurannak. Isten egy másfajta célt adott, az a műnyul, az már nem robban fel. Mert ő azt mondta, hogy az a cél, hogy szent népe legyünk ezen a földön. És ez legyen ott mindig előttünk. Mert ez megvalósítandó feladat, 100%-osan elérni ebben a világban nem is fogjuk, de éppen ezért nem is lehetséges az, hogy ez a műnyúl felrobbanjon menet közben. Ott van előttünk minduntalan, hogy hova tartunk. És ha ezt a kereszténység elveszíti, egyénileg is, egy közösség is, akkor valóban úgy fog járni, mint ezek az agarak. Isten arra választotta ki Izraelt, hogy ez köze legyen a föld megszentelésében. Vajon mennyire töltjük be mi ezt, mint keresztények? A föld megszentelésének feladatát. Méltatlanságunk tudatában újra és újra fel kell bizony tennünk a kérdést, hogy hát akkor hogyan lehetséges, hogy Isten mégis kiválasztott minket, hogy kivételezettjei lehetünk? A válasz az nagyon egyszerű. De nem a naponta mindenütt pusztító korrupcióra gondolok, amely hát olyasfajta kivételezést szokott jelenteni, mutizást és sok ilyen szót tudnánk most elsorolni, és eseteket is bizonyára, amely valami módon a rossz kivételezésnek a fajtája. De van egy másik kivételezés, ami nem romlott, nem korrupt, nem káros, nagyon is épp és egészséges, és ennek a kivételezésnek az alapja a szeretet. Hát ez a szeretet az egyetlen megnevezhető oka annak, hogy Isten mégis kiválasztotta magának népét. Az izraeliket például azért választotta ki, mert ebből a szeretetből kifolyólag már az ősatyáknak ígéretet tett, és most azt mondja, hát én ehhez a szövetséghez tartom magamat. Azért választottalak ki titeket, mert szerettelek titeket, és mert már az ősatyáknak megígértem ezt. Egy szóval az izraeliták, akik ott a pusztai vándorlás végén vannak, abból a hitből élhetnek, amit az ősatyák örökségeként kaptak. Vajon mi is élvezhetjük azokat a gyümölcsöket, amik őseink hitéből fakadnak? És még inkább ott a kérdés, hogy vajon a mi hitünk gyümölcsét azt továbbadjuk a következő nemzedékeknek, és élvezheti majd az utókor? Az elődök gyümölcséből biztosan érhetünk, hiszen például templomunk is azért van, mert valamikor az ősök építették. Mit fogunk továbbadni, hát így szervezet szinten, vagy gyülekezet közösségi szintjén, és mit fogunk az egyéni életünkben továbbadni az utódoknak? A mai világban mindenki természetesnek veszi, hogy jogai vannak. Szinte csak és kizárólag jogai. A kötelességeket vagy csak úgy finoman próbáljuk elhesegetni és elfelejteni, vagy akár nyíltan le is tagadjuk, hogy nekünk egyáltalán kötelességeink lehetnének, és végképp hogyan jöhetne is valaki ahhoz, hogy bármiféle kötelességet számon kérjen rajtunk. Látjuk, hogy ez megy a világban mindenfelé. A diákoknak manapság csak jogaik vannak, de viselkedni vagy tanulni, hát az hogy lehetne kötelesség? Még a bűnözőknek is lassan csak jogaik lesznek ehhez meg ahhoz, de véletlenül sem lehet rájuk kötelezettséget terhelni. És persze sorolhatnánk sok-sok ilyesfajta példát onnan kezdve, hogy jogom van mindenféle segélyt kapni, de kötelességem nem lehet dolgozni, vagy a szolgáltatónak joga van egyre kisebb várakozás után kikapcsolni az áramot, ha nem fizettem, de hogy a szolgáltatási kötelezettségek is terhelnék őt. Vagy sokan tapasztaljuk, hogy a biztosítónak joga van beszedni a biztosítási díjat, de hogy káreseteknél fizetési kötelezettsége lenne. És hát nem éppen ezt csináljuk a vallásos üzleteléseinkben is. Jogunk van Isten szeretetére, és jogunk van arra, hogy ő megbocsásson nekünk, jogunk van Jézushoz menni és a váltság halálából részesülni, de hát hogyan is terhelhetne minket bármiféle kötelezettség, hiszen a megváltás ingyen van. Amikor más diktál nekünk, akkor persze sokszor ütközünk mégis abba a falba, hogy először is nekünk szegezik, hogy előbb tessék a kötelezettségeket teljesíteni, majd aztán jöhetnek a jogok is. Mondjuk olyan ez, mint a bolti vásárlás, hogyha nem fizetünk, akkor nem engedik elvinni az árut. Ez megint másik kérdés, hogyha olyan helyzetben vagyunk netán, hogy mi diktálhatunk, akkor mi is sokszor éppen ezt tesszük. De Isten logikája valami más. Más először is abban, hogy ő nem csak a jogokat ismeri el, hanem bizony tetszik, vagy nem tetszik nekünk, de ő a kötelességekről is beszél. Ezért beszél ez az ige szakasz nem csak arról, hogy mit ajándékozott nekünk az Egyiptomból való megváltás, és Jézus keresztények bűntől megváltó hatalma révén, hanem arról is beszél, hogy mi legyen ennek a következménye, gyümölcse az életemben. És ezért találkozunk két fontos tényel ebben a szakaszban. Az egyik az csupa vigasztalás azok számára, akik Isten szeretik, de a másik az bizony egy ünnepélyes és komoly figyelmeztetés mindazoknak, akik őt gyűlölik, akik nem akarnak engedelmeskedni neki, akik Isten szeretik és parancsolatait megtartják, azok viszont bármikor, bármilyen körülmények között ráhagyatkozhatnak. De azt is tudja a mindenható, hogy nem mindenki kér ebből a szeretetből. Sőt, egyenesen olyanok is vannak, akik gyűlölettel felelnek rá. Ha helyesen akarjuk érteni Isten gyűlöletét a bűnnel szemben, amit a szakaszban is kifejt, hogyha jól akarjuk ezt felfogni, akkor mindenek előtt a keresztre kell néznünk. Mert ott a kereszten, amikor a fiú felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, ott látszik leginkább, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt. És a kereszt egyúttal, meglepő módon, nem csak Isten gyűlöletének a mértéke a bűnnel szemben, hanem ugyanakkor a szeretetének a mértéke is népével szemben. Hiszen a megváltás valósul meg ugyanakkor ott. És textusunknak az utolsó verse sűrítve elmondja azt, ami aztán a folytatásban a már fel nem olvasott részben a mindennapi élet különböző szempontjai szerint megvalósul. De arról szól, hogyha Isten szent népe engedelmes az Úrnak, akkor megtapasztalja szövetséges szeretetét. Isten megtartja tehát a szövetséget, amit kötött az ősatyákkal. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy megbünteti a hűtleneket. De még a büntetésben is ott rejtőzik a kegyelme. Már a 10 parancsolatnál is jól megfigyelhető ez, de itt még jobban, mert most nincs arról se szó, hogy negyedézig való büntetés lenne, itt már csak eleve az van, hogy akik engem gyűlölnek, bár ez a 10 parancsolatnál is így van, hogy Isten ezt is hozzáteszi, de most még nyilvánvalóbban erről van szó, viszont egészen más ír a kegyelméről, mert arról beszél, hogy ez 1000 nemzedékig lehet a miénk. Hát ez sok meghatározatlan számú nemzedéket jelent, vagy még tovább gondolva tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk így, hogy ez már az örökké valóságig úgymond kitart, hiszen tessék csak összeszámolni, hogy 1000 nemzedék az még jóval több idő után fog csak letelni, tehát egyszerűen emberileg ez a felfoghatatlan hosszúság már. És éppen ezért üdítő olvasni ezeket a kegyelmes ígéreteket, hogy bátorítsanak minket arra, hogy bízzunk ő benne, hogy járjunk engedelmességben. Krisztusban ezeknél még nagyobb áldás lehet ráadásul a miénk, mint amit Izrael népe kapott. Isten kiválasztási logikája eltér a miénktől abban is, hogy bár joggal megtehetné, mégsem csak kötelességeink teljesítése után adja meg a jogainkhoz való jogot. Éppen az a nagyszerű, hogy bár nincsenek előtte az érdemeink, nem a nagyságunk és méltóságunk alapján tartott alkalmasnak arra, hogy népévé tegyen, hanem a szeretete alapján, amely megelőzi a mi bármiféle tettünket és szeretetünket, sőt egyáltalán megszületésünket. Csoda nagyszerű tehát az ő eljárásában, hogy az ígéreteit nem köti előzetes teljesítéshez. Gazdagon szeretetből pazarolva szólja és szórja ígéreteit előzetes feltételek nélkül. Akkor is, ha ez nem azt jelenti, hogy nem szab követelményeket, hogy nem ad feltételeket, de sokkal inkább úgy mondhatjuk, hogy egy előzetes bizalommal fordul felénk, és aztán úgy várja el az eredményeket. Gimnázium első osztályában a technika tanár egy költői és nemleges választ feltételező kérdésére merészeltem igennel felelni. Ettől kezdve néhány hétig bennem volt a félsz, hogy hát majd jól kitol akkor később velem, és néhány hét múlva el is jött a kedvező alkalom, amikor felelni hívott ki. Na, hogy izgultam, és lehet, hogy ezt észre is vette, nem tudom, de minden esetre azt a furcsa ajánlatot tette, hogyha úgy érzem, hogy el tudom mondani az elméleti témát, akkor előre beírja az ötöst. Most, ha ügyetlen is ez a példa, de valahogy Isten kiválasztása is egyfajta módon ilyen, hogy a követelmény rendszere az nem arról szól igazán, hogy tessék előbb ezt és ezt teljesíteni, aztán valamiféle fizetséget lehet érte nyerni, hanem elmondja előre, hogy én ezt tettem veled, ugye kiválasztotta őket, elhívta Ábrahámot, már Egyiptomból rég kivonultak, és Kánaán elfoglalására készülnek, hát el lehet sorolni, Isten mennyi mindent tett a magunk életében is születésünktől kezdve. És azt mondja, hogy de ennek ez lesz a következménye az életedre vonatkozóan. Nem teljesítsd ezt és azt és amaszt, és majd akkor beléphetsz ebbe a klubba, hanem szinte azt mondja, hogy én most klubtaggá tettelek, és ennek persze majd legyenek az életedben következményei. És így derül ki, hogy hiába Ószövetségből választott ez a mai ige szakaszunk az egyház kijelölése alapján, de valójában ez nagyon is újszövetségi tanítás, pálapostoli, reformátori tanítás, és tulajdonképpen mondhatom talán így is, hogy a hitáltali megigazulásnak egyfajta előzetese szólal meg benne. Ezért hadd tegyen zárásul hozzá az újszövetségi párhuzamot is az efezusi levélből. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Imádkozzunk. Megváltottaidat, üdvösségre kiválasztó Istenünk, áldunk téged, hogy nem érdemeinkre tekintesz, hiszen akkor kizárólag büntetésedet érdemelnénk. Köszönjük neked, hogy bár te végtelenül gyűlölöd a bűnt, szereteted mégis kiválasztott minket arra, hogy Krisztus szent népe legyünk. Szentségeddel formálj minket is szentekké, akik ugyan nem bűntelenek, mégis a te számodra elkülönítettek, kiválasztottak. Hadd szent lelkedet, hogy a hitben megállhassunk, akaratodnak engedelmeskedhessünk, szeretetedért és kegyelmedért szüntelenül téged áldhassunk, aki inkább a Golgotán feláldoztat szent fiadat, csak hogy a hívőknek bűnbocsánatot és örök életet adhass. Ámen.